Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Spanyolországban 223-ra emelkedett a múlt heti özönvízszerű esőzések nyomán kialakult áradások halálos áldozatainak száma, írja az Infostart. A legtöbben a kelet-spanyolországi Valencia tartományban vesztették életüket. 78 embert eltűntként tartanak nyilván, és több mint 40 holttest azonosítása még nem zárult le. Több fejlesztést is bejelentett Lázár János építési és közlekedési miniszter Egerben, miután munkaértekezleten tárgyalt a város új polgármesterével, Wagner Ákossal. A tárcavezető a megbeszélést követő sajtótájékoztatón beszélt az M3-as autópálya megújításáról, az Egri vár felújításának folytatásáról és a vasúti pályaszakaszok korszerűsítéséről is. Lázár János azt mondta, ezt a régiót a lehetőségek térségének tekintik. Minden együtt áll ahhoz, hogy együttműködés alakuljon ki a kormánnyal. A MÁV 2025. január 1-től külön havária központot hoz létre, amelynek a zavar elhárításáért felelős végrehajtó szolgálatok munkájának koordinálása lesz a feladata, közölte a Közlekedési Társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt feladatnak és kihívásnak nevezte, hogy bár rendkívüli események, zavarhelyzetek mindig lesznek a közlekedésben, ezeket a leggyorsabban és legpontosabban kezeljék. Az utasok számára pedig személyre szabott és releváns tájékoztatást nyújtsanak. Minden ellenkező híreszteléssel szemben az egészségügyi magánszolgáltatók diagnosztikai eredményei a közfinanszírozott ellátásban elfogadottak, felhasználhatók, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium. Közölték, az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térhez 2017. november 1-től 27.512 egészségügyi szolgáltató, közöttük 18.554 magánszolgáltató csatlakozott. Bármely beteget ellátó orvos, amennyiben ellátási eseményt hoz létre, hozzáfér a páciens EEST-ben rögzített egészségügyi dokumentumaihoz, így diagnosztikai leleteihez is, akár közfinanszírozott, akár magánszolgáltató készítette azokat. Magyarországon az egészségügyi intézményekben minden feltétel adott a biztonságos betegellátáshoz, áll a közleményben. A gondosóra program indulása óta már több mint 33 ezer nyugdíjas életét mentette meg, közölte a miniszterelnök főtanácsadója az M1-en. Nyitrai Zsolt ismertette, hogy már több mint 700 ezeren regisztráltak a gondosóra programra. Európában nincs olyan ingyenes kormányzat által indított szolgáltatás, amit ennyien igénybe vennének, jelezte. Kiemelte, hogy a gondosóra kicsit több mint egy éves története alatt eddig 33 ezer olyan súlyos eset volt, amikor mentőt kellett hívni a gondosóra riasztást követően. A miniszterelnök főtanácsadója hangsúlyozta, minden 65 év fölötti magyar nyugdíjas regisztrálhat. A regisztráció egyszerű. Interneten és az ingyenes 0680-804-050-es zöld számon is megtehető. Kiemelte, hogy a hozzátartozóknak is biztonságot jelent a program, mert az ingyenesen letölthető applikáció segítségével ők is értesülhetnek arról, ha 65 év feletti családtagjuk segítségre szorul. Körülbelül 300 ezer fiatal jogosult a maximum 4 millió forintos munkás hitelre, írja az Infostart. Varga Bajusz Veronika szakállamtitkár elmondta, 17 és 25 év közötti fiatalok kérhetik a kamattámogatott, 10 éves futamidejű, szabadon felhasználható hitelt, amelyhez legalább 3 hónapos munkaviszony vagy vállalkozói jogviszony szükséges. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon és az Alföldön csak lassan oszlik fel a köttakaró. Ezeken a tájakon többfelé egész nap borult párás maradhat az idő. Az ország egyéb részein derült, napos idő várható. Csapadék nem valószínű, legfeljebb a ködös tájakon fordulhat elő szitálás. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, de a tartósan párás ködös részeken ennél több fokkal hidegebb is lehet.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az Otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kónya Éva vagyok. A mák és a dió nem csak a karácsonyi beigliben vagy a kalácsban állja meg a helyét, számtalan más finomságot is süthetünk belőle. A kalcium szervezetbe való beépülését segítő, magas foszfortartalmú mákból és a vérnyomást szabályozó dióból különleges desszerteket is készíthetünk. Zserbót, islifánkot és mágnásdióst, valamint a szolnoki habos islert. Többek között ezeknek az elkészítését osztja meg velünk Süye Károlyné Klárika néni.
Hát főleg a klasszikus sütemények behasználjuk a diót, Hát most, ahogy keresgettem a recepteket, édesanyámtól kapott receptet, jó néhányat megtaláltam már, nagyon meg vannak sárgulva a lapok, nem is írtam át annak idején. Hát ezt szeretném most elmondani. A zserbónak csak a hozzávalóit, mert jól emlékszem, akkor már erről beszéltem, a zserbóról, de közben azért néhány információt elmondok. Mi úgy szoktuk, hogy 70 deka lisztet veszünk, 25 deka margarint, és plusz 5 deka zsírt a tésztához, 5 deka élesztőt, kevés tejet, amiben ugye felfuttatjuk majd az élesztőt, 3 tojás sárgáját, egy egész tojást, 15 deka porcukrot, és 3-4 evőkanál tejfölt, és kevés sót teszünk hozzá. Ebből egy ilyen jó keltésztát gyúrunk, ezt nem kell, mert ez omlós lesz, tehát a vajat, vagy a margarint, a zsírt, azt eldörzsöljük a lisztbe, és utána összekeverjük a többi alapanyaggal. Érdemes a tejfölt, a tojássárgáját, a cukrot együtt kikavarni, és akkor úgy hozzáadni a megkelt élesztőt. A töltelékhez nem kell sajnálni a diót, mert, és a lekvárt sem, mert attól lesz igazán zamatos, mondjuk már ettem sok helyen zserbót, de nem mindenütt nyerte meg a tetszésemet, volt úgy, hogy alig vártam, hogy letegyem, mert nem tudtam megenni, már bocsánat, hogy ezt így elmondom, tehát azért nem mindegy, hogy
az arányokra figyelni kell, így.
Igen, tehát mi 40 deka darál diót szoktunk, 20 deka porcukrot ácitálva, azért mostanában a porcukrok elég darabosak, egy biocitrom reszelt héja, vagy pedig, ha nem kapunk biocitromot, akkor érdemes a citromot egy napra beletenni, vagy fél napra, vagy néhány órára is már kedvezőbb lesz, beletenni szódabikarbonás vízbe, és akkor kioldja ez a víz azokat a vegyszereket, amivel ugye kezelik a szállítás során a citromot, mert azt azért tudjuk, hogy az nem itt terem. Itt tudja, hogy hány ezer kilométer tesz meg, mire ide kerül hozzánk. Akkor teszünk hozzá egy csomag vaníliás cukrot, vagy finomabb a vanília rúdnak a kikapart belseje, vagy most megint újra lehet kapni bourbon vaníliát, abban több, az benne van a magja is, az intenzívebb, igen. És hát természetesen jó házi sárga baracs dzsemet vagy lekvárt, és azok közül is nem a sűrűt választjuk, hanem hogy minél zaftosabb legyen ez a tészta. És akkor 4 cipóra osztjuk a tésztát. Itt ez a zserbó nem a külön kell meg, hanem amikor már a tepsibe van, akkor keresztjük egy óra hosszát. Tehát elnyújtjuk az első lapot, ráhelyezzük a lekvárt, erre megy a porcukorral összekevert darált dió, tehát elosztjuk 3 fele, mert 3 réteg jön majd így bele, ismét elnyújtjuk a tésztát, tehát ezt 3-szor megismételjük, és a tetejére kerül a 4. lap. Azt beszurkáljuk villával, vagy nagy tűvel, hogy a levegő kijöjjön belőle, és 1 óra hosszán át keresztjük langyos meleg helyen, és utána lassú tűzön 170-180 fokon, hát majdnem 1 óra hosszáig kell sütni. Ezt is érdemes, mint minden sütemény, tűpróbával ellenőrizni, hogyha ragad, akkor még nem jó. Viszont azért ügyeljünk rá, hogy a teteje ne barnuljon meg, és akkor ennek a tetejére jön majd, amikor kihűl a tészta, a csokoládémáz. Most már annyiféle csokoládét lehet kapni, amit felolvasztanak, és már rögtön kenhető. Mi úgy szoktuk, hogy a torta bevonót felolvasztjuk gőzfelett, vízgőzfelett, és olvasztott, 2 kanál olvasztott zsírt teszünk hozzá, és ettől fényes is lesz, könnyen kenhető, ráöntjük a tésztára, és akkor szépen elsimítjuk rajta. Na most nekem nem mindig sikerül ezt 100%-osan. Olyankor, mikor megdermed, akkor látszik a hibája esetleg, akkor veszek egy olyan csokoládé, ami tasakban van, és csak fel kell olvasztani, forró vízbe belerakni, és akkor ilyen kis krikszakszokat rajzolok rá, és akkor olyan. De volt már olyan, hogy takarni, amit el kellett takarni, megszórtam kókuszreszelékkel, vagy dióval, tehát azért leginkább sikerül ez, vagy akkor ezt a módszert alkalmazom. És akkor még úgy tetszik is másoknak, hogy hú, de jó, ki van díszítve. Pedig azt én tudom, hogy azért készült. Gyerekkorunkban nagyon ünnepi alkalmakra készített édesanyám mágnásdiós. Ez is egy rendkívüli finom sütemény, bár én gyermekkoromban se a zserbót, sem a mágnást nem szerettem, mert nekem akkor valahogy a legfár és a dió íz nem passzolt, pedig már azóta megváltozott az ízlésem. Ennek a tésztájához kell 40 deka liszt, 15 deka zsír, 2 tojás, 1 citrom reszelt héja, ez hasonló, mint az előbb elmondtam. Itt nem csak a reszelt héjra lesz szükségünk, hanem a leve is, 1 sütőpor, és nagyon pici tejjel összegyúrjuk. Meg kell hozzá sárga baracklekvár ehhez is, a tetejére pedig 4 tojás, 15 deka porcukor, plusz 5 deka kristálycukor, és 20 deka darált dió. A tésztához valókat összegyúrjuk, és addig pihentetjük, amíg el nem készül a tetejére a krém. Ami úgy készül, hogy szétválasztjuk a tojásokat, természetesen azután, amikor megmostuk, és egyenként próbáljuk meg felvenni, nehogy a fehérjébe belekerüljön a tojás sárgája, mert ha most a harmadiknál kerül be, az bosszantó lesz. Most majdnem így jártam, csak ki tudtam azért halászni. És a tojás sárgáját kikavarjuk a porcukorral, a tojás fehérjéből kemény habot verünk, és amikor felvertük, akkor apránként hozzáadjuk az 5 deka kristálycukrot, ezzel is keverjük még, mindaddig, hogy ne legyen ropogós a hab, mert a kristálycukor ugye ropog benne, hogyha nem olvadt el. Óvatosan összekeverjük a tojás sárgáját és a fehérjét, nem egyszerre szoktam, hanem apránként azt is, és majd szépen beleforgatjuk a darádiót, azt se egyszerre öntjük bele, hanem apródonként, és akkor a tésztát elnyújtjuk, sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, a tetejét megkenjük a sárga barack dzsemmel vagy lekvárral, rásimítjuk ezt a diós masszát, és a tésztából, ha akarunk rácsot tenni a tetejére, mert van olyan hely, meg mi is csináltuk úgy régen, hogy rácsos volt a mágnás diós teteje, akkor viszont a tésztából vegyünk el egy maréknyi tésztát, azt tegyük félre, és akkor ebből majd sodratokat lehet készíteni, és rézsútosan vagy rombusz alakúra bekockázzuk vele a tetejét, és így sütjük meg. Ez is egy olyan 180 fokos sütőben 30-40 percig sültő próbával ellenőrizzük, és ha kihűlt, akkor kockára vágjuk. Ha a rácsosatra készítjük, akkor még egy kis porcukorral is meghintjük, hogy a tésztát, azt is akkor nagyon szép. Ez a sütemény tényleg nagyobb ünnepekre, húsvétra, karácsonyra, búcsúra, pünkösdre készült nálunk. Viszont olyan, hát nem mondom, hogy egészen hétköznapi sütemény volt, de olyan jó vendégváró, meg ha valahová süteményt vitt édesanyám, amit már a mutatásban is említettem, hogy gyakran temetésre is sütött, vagy keresztelőre, vagy kisbabát látogatni, vagy valamilyen családi eseményre, akkor szinte majdnem mindig sütött diós kiflit is. Hát én ezt már nagyon régen nem sütöttem, úgyhogy ez a műsor arra is jó, hogy a régi ételek számomra is elővarázsolódtak, és majd ismét terítékre kerülnek. Tehát a diós kiflihez a hozzávalók, 1/2 kiló liszt, 20 deka zsír, 2 tojás, 2 deka élesztő, tejföl, ez néhány kanállal, egy kicsi só, és a töltelékhez pedig 20 deka daráldió, 20 deka porcukor, egy vanília, egy csomag vaníliás cukor, és pici tej. De a tejet helyettesítheti a híg baracklekvár is, mert azzal, tehát, hogy összeálljon ez a massza, ne leszóródjon szét a dió és a cukor, azért kell vagy tejet tenni hozzá, vagy egy kis lekvárt. A tésztát összegyúrjuk, pihentetjük, hát ezt most nem mondom el ugyanúgy, mint a többi zsíros tésztánál, ugye elmozsoljuk egyebek. A diót, cukrot kevés tejjel összedolgozzuk, vagy a lekvárral. A tésztát kinyújtjuk, és 6 centi négyzeteket vágunk belőle, a közepére halmozzuk a tölteléket, kiflit formálunk belőle, és hát ezt is érdemes sütőpapírral, bélelt tepsibe rakni, mert esetenként előfordul, hogy kisül belőle egy kis diós töltelék, akkor viszont a tepsiről felkaparni nem olyan egyszerű dolog, vagy áztatni kell sokáig a tepsit, tehát érdemes itt is a sütőpapírt használni, és amikor megsült, még melegen vaníliás porcukorban megforgatjuk és újrakjuk dobozokba, vagy tára, attól függ, hogy már rögtön tálaljuk, vagy nem. Fiatal koromban kedvenc sütemény volt még a macska vagy páva szem, amihez szintén diót is használtunk. Ennek a receptjét szeretném elmondani. Ezt is már régen készítettem. Éppen néhány nappal ezelőtt valaki emlegette is, hogy ilyet is sütögettünk azelőtt. Hát ehhez 30 deka liszt szükséges, 15 deka margarin, 4 tojás sárgája, 3 dekagram élesztő, 1 deci tej, amiben az élesztőt ugye megfuttatjuk már az elmondottak szerint, ezeket összegyúrjuk, fél órát pihentetjük, majd 3 részre osztjuk. Ezután kinyújtjuk, és a lapok széleiben meggyet teszünk, magozott meggyet. Ez lehet fagyasztott is, vagy friss meggy, vagy elrakott rumos meggy, attól függ, hogy kinek mi van, meg melyik szezonban készítjük. És ezt szépen betekerjük befelé, ott hagyunk egy olyan 6-8 centi alagutat, hogy így mondjam, vagy kis árkot, amibe kerül majd a diótöltelék. Ugye a tésztához csak a sárgáját használtuk fel a tojásnak, és akkor most jön a 4 tojás fehérjét felverjük habnak, hozzáadunk 30 deka porcukrot és 20 deka darál diót, és az üresen hagyott részt megtöltjük. És akkor így ezt is olyan 180-190 fokos sütőbe sütjük. Ennek a töltelék hasonló ízű, csak ebben is benne a sárgája, mint a mágnás diósnak. És akkor, amikor kihűlt, akkor vaníliás porcukorral megszórjuk a tetejét, és ezt is felszeleteljük természetesen, utána szórjuk meg a tetejét. Én az utóbbi években, amikor készítettem, nem dióval csináltam, hanem kókuszreszelékkel. Az még jobban tetszett a családnak. Persze volt, aki a diósat szerette jobban. Tehát ilyet is, vagy olyat is csináltam, akkor ketté vettem, vagy pedig másfél adagból, és akkor több volt, hogy ebből is volt, abból is. Ez is egy nagyon jó néhány napig olyan kellemes, friss marad. Az élesztős tészta sem szárad ki, tehát nagyon kellemes sütemény. Ezt valakitől kaptam, ezt a receptet már nem tudom, odaírta hozzá, hogy kiadós. Klárika, tessék átadni a többieknek is, de arra már nem emlékszem, hogy ki a többiek. Valószínű a munkatársaimnak. Aztán még, amit szoktunk sütni, ezt is van, amikor már nem dióval készítem, hanem kókuszreszelékkel. Ez a kosárka. Van ilyen, lehet kapni ilyen fém kosárka formát, amiben ugye többféle tésztát is lehet készíteni. Hát ehhez a tésztához a alapanyag 30 deka liszt, 1 csomag sütőpor, 18 deka margarin, 10 deka porcukor, 1 egész tojás, és 1 citrom reszelt héja és leve. Ez hasonló majdnem, mint a mágnás diósnak a tésztája. Lehet, hogy ha most összehasonlítom hirtelen, akkor nem is sokba tér el. Ezeket összegyúrjuk, És én úgy szoktam ezt, hogy szintén egy nagy kiszúróval, akkor át szúrok ki belőle picikével nagyobbat, mint maga a kosárka forma, és akkor ez szépen egyforma lesz mindig, ha így csinálom, és akkor belenyomkodom a kosárka formába, amiben szintén házi baracklekvárt, ennek egy ilyen negyedfél kis kanálnyi lekvárt belecsöpögtetek, és akkor utána ezt szétkenem. 5 tojásfehérjéből, na itt lehet, itt vehetjük elő a fagyasztóból azt a tojásfehérjét, amikor nem használtuk a tésztához, csak a sárgáját, és lefagyasztottuk. Ezt ugye mindig előző nap vagy reggel kiveszem. 5-6 darab tojásfehérjéhez 45 deka porcukorral gőz felett fölverjük, és 20 deka daráldiót, vagy 20 deka kókuszreszeléket teszünk bele, és akkor ezt rakjuk a tészta tetejére. Ezt is olyan 180-190 fokos sütőbe sütjük, és amikor megsült, hát óvatosan, de még melegen érdemes a formából kiönteni, hogy ne, mert ha abba hűl neki, akkor néha beletapad, tehát még melegen ki kell venni, annál is inkább, hogy nincs az embernek annyi formája, hogy kell a következőhöz. Nekem 2 tepsire való formám van, tehát így mindig már el van készítve a következő, és akkor hát már általában nem 30 dekalitből szoktam, hanem dupla annyiból, vagy néha még 3-szor annyiból is. Ez nagyon kiváló lakodalomra, vagy nagyobb ünnepekkor mutatós is meg. És a tálalást úgy oldom meg, hogy muffin formát veszek, a papírt, és abba beleteszem, és akkor nagyon szépen lehet így tálalni. Főleg akkor szép az egész, mikor többféle süteményt rakunk, és egy sor ilyet, egy sor olyat, és általában váltakozik a csokoládés tetejű, a fehérebbel, a porcukrossal, stb. És hát ez is egy nagyon kiadós, és bedobozolva sokáig előre el lehet készíteni, akár 1-2 héttel is, és még akkor is nagyon élvezetes, jó lesz. Amit szoktam, ezt elég sűrűn sütni. Most itt jön közbe az, hogy ehhez felhasználható nem csak dió, mandula is lehet, vagy magyaró is. Tavaly magyaróval csináltam karácsonyra, és nagyon finom volt az islifánk. Nem isler, majd azt ezután fogom elmondani. Az islifánk, ehhez 50 deka liszt, 40 deka vaj vagy margarin szükséges, 20 deka daráldió vagy mandula vagy magyaró, 20 deka porcukor, és egy reszelt citromhéj, 1 kanál rum kell ehhez. Ezeket összegyúrjuk, tehát nyilván elmorzsoljuk a zsiradékot a liszttel, hozzárakjuk a diót, vagy a magyarót, a porcukrot, a citromot, és a kanál rum azt segít összeállítani, meg a kezünk melege a zsiradék. Ebben nem kell például tojás. Tojás szükébe vagyunk, akkor érdemes ilyet sütni. És ebből nem csak islifán készíthető ebből a tésztából, hanem egy olyan újnyi vastagra, ha elsodorjuk, és ilyen 6 centis darabokra elvágjuk, behajlítjuk kifri formába, és amikor megsült, akkor gyorsan még forrón vaníliás porcukorban megforgatjuk, és újra rakjuk dobozokba, ez is nagyon sokáig eláll. Na most, amikor összegyúrtuk, akkor ezt fél órára hidegre tesszük, hűtőszekrénybe tesszük, majd a islifánkhoz fél centi vastagra kinyújtjuk, kerek szaggatóval, pogácsa szaggatóval. Ehhez nem szoktam szakos linzel kiszaggatót használni, hanem csak a pogácsa szaggatót, és akkor gyenge tűznél világosra sütjük. Tehát, ha én ezt visszarakom a tepsibe, vagy tálcára teszem, ami alá teszek sütőpapírt, és akkor olvasztott csokoládéval, egy kanál segítségével így vonalakat húzok keresztbe kasul, és hagyom megszáradni. Ezt annélkül, hogy még összeragasztanám, berakom dobozba, és csak akkor ragasztom össze előző nap, vagy egy vagy maximum 2 nappal előtte, mikor fogyasztani akarjuk, sárga barasz dzsemmel, de ehhez nagyon illik a savanykás megy, vagy málna, vagy szedelt dzsem is. Általában szoktam karácsonyra linzert is készíteni, azt csinálom sárga barackkal, ez pedig ilyen pikánsabb, savanykás lekvárral, amikor mélyennel ragasztom össze. A olvasztott csokoládé helyett csinálhatunk csoki húzatot is rá. ami 5 deka vaj, sok porcukor, 2 kanál kakaó, 1 kanál tejjel jól elkeverjük, és a tűzön nyilván alá kell rakni a gázelosztót, megolvasztjuk, de nem főzzük, és rákenjük így az egész tésztára. Hát így nem szoktam, én inkább csak így bevonalkázom jobbról, balról, előről, hátulról, és úgy ragasztom össze. Van olyan, hogy dupla adagot készítek, és akkor a feléből kifliket formálok, és hát tavaly nagyon finom volt a mogyorós ebből. Volt annyi mogyorom, hogy ehhez éppen elegendő volt. És hát főleg itt az Alföldön, illetve Szolnokon nagyon híres az islerfánk. Még rádiós vetélkedőben is hallottam már, vagy televíziós vetélkedőben megfejtésként adták be, hogy mi kell hozzá. Például ehhez a tésztájához kell 20 deka liszt, 10 deka dió, 15 deka vaj, 5 deka porcukor, reszelt citromhéj, 1 kanál rum vagy rumaroma, de jobb a rumot használni, ha lehet kapni, mert az sem mindig. A tésztához való anyagokat összegyúrjuk, hasonlóan, mint az islinél, és fél órát pihentetjük. Majd fél centi vastagra kinyújtjuk, kiszaggatjuk, és gyenge közepes sütőbe világosra sütjük. Na most itt jön a mi szolnoki, a krémje. Tehát ezt nem csak a két korongott lekvárral ragasztjuk össze, hanem itt kerül bele tojáshab. 5 tojás fehérjéből, 25 deka porcukor. Na most ennek egy kicsit bonyolultabb az elkészítése, tehát nem egy felvett tojásfehérje az egész. Tehát a tojásfehérjéből először kemény habot verünk, utána hozzáteszük a porcukot, és ezzel pedig gőz felett keményre fölverjük ismét, akkor levesszük a tűzről, és tovább verjük. És csak miután kihűlt, akkor töltjük meg, hogy a korongot megkenjük egy kis lekvárral, ráteszünk egy kanálnyi, vagy kis, inkább ilyen kávés kanálnyi tojásfehérjét, és akkor úgy kerül rá a másik korong. Annak a tetejére pedig 10 deka porcukorból, 7 deka csokoládéból, és 1/3 deci vízből összekutyuljuk, hasonlóan, mint az előbb mondtam, ezt a csoki húzatot, és itt viszont az egészet bevonjuk. Ezt érdemes rácsra tenni, és úgy bekenni, és hagyjuk ugye, ami lecsöpög, tehát tegyünk alá egy sütőpapírt, és akkor arról könnyen le lehet választani, és esetleg újra felolvasztani, mert óhatatlan, hogy ne csöpögjön le. Hát ez is nagyon finom tud lenni. Hát ilyet még én ilyen módszerrel egyszer készítettem, de enni már ettem többször. Van egy hely Szolnokon, ahol ezt nagyon finoman készítik, de ez annyira erőteljesen édes és sok, hogy ebből elég egyet megenni. Azt hiszem, hogy főleg ami cukrászdába kapható, ez elég nagy korongra készül. Hát otthon csinosabbakat, kisebbeket is csináljuk. Nem tudom, már valamelyik unokám születésnapjára Nász azt mondja, még csináltattak ilyet, és kisebbeket, kis formásokat, mint egy kis pogácsa olyan volt. De ez nagyon ízlett. Tehát ami így bolti sütemények közül mondhatnám, hogy ez így lett még eddig a legjobban nekem, majd nem bolti, hanem cukrászdai, tehát nem otthon saját kezűleg készítettek közül.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárika nénit hallották a diós sütemények elkészítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Takács Mária Clarissa, ferences szegény gondozó nővérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határon innen és túlról.
Széchenyben vagyok, a Betánia idősek otthonában, amit a ferences szegénygondozó nővérek tartanak fenn, és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Takács Mária Clarissa nővért. Szeretném, hogyha egy kicsit beavatnál minket, a hallgatókat is, hogy tulajdonképpen mit is kell tudni a ferences szegénygondozó nővérekről.
Egy magyar alapítású szerzetes rend vagyunk, melyet 1927-ben Páter Oslai Oswald ferences tartományfőnök atya alapított Eger városában. Nem sokára 100 éves lesz a rendünk. Hát az egy nagy öröm a számunkra, hogy mi magyar alapítású szerzetes rend vagyunk, úgy, mint a pálosok. Csak hogy mi sokkal később alakultunk. A rendünk alakulásához nagyban közrejátszott Magyarországon a két világháború között létező gazdasági világválság, a sok szegény, a sok koldus, és alapító atyánk nagyon sokat gondolkodott azon, hogyan lehetne felszámolni a koldulást és azt a sok nyomort, ami az akkori Magyarországon egy általános jelenség volt. 17 éven át tanulmányozta különböző szociális ügyeket, szegényügyeket, különböző országokban ezt hogy teszik, és ő dolgozta ki, gondolom imádkozta át inkább, az egri norma rendszerét, melynek a lényege, hogy az egyház, a társadalom és az állam közös összefogásával számolják fel a mély szegénységet, a nyomort, a koldulást, és kidolgozott egy olyan rendszert, amelyben az állam, a társadalom és az egyház közös összefogással segítenek a rászorulókon. Ez a rendszer nagyon szépen működött, ennek a tartópillére és a oszlopa voltak a ferences szegénygondozó nővérek, akik a konkrét szolgálatot végezték, akik kimentek, környezettanulmányt végeztek, ők mentek ki a szegényekhez, feltérképezték a rászorultságukat, és amiben rászorultak, abban segítettek. Ez lehetett például lakhatás, lehetett pénzadomány, élelmiszeradomány, tűzifa, de hogyha valaki már képtelen volt magát ellátni, és a házi gondozás sem segített, akkor szeretett otthonba vitték, ahol ugyancsak a nővérek szolgáltak. A szociális gondoskodás történetében az egri norma, mint egy új és modern gondozási forma jelent meg, aminek az egyik kulcsa az, hogy személyes gondoskodás. Tehát, hogy személyesen odafigyelni a rászoruló szükségletére, és abban segíteni, amiben tényleg ő rászorul. És hogy ez mindenkinek más lehet, illetve az emberi méltóság. Tehát, hogy a mi rendünk lelkiségében, a ferences lelkület mellett, és azon belül, hisz ez Szent Ferencnek is nagyon fontos volt, hogy visszaadni az embernek az elveszettnek vélt méltóságot, hiszen azt nem veszítjük el, mert hogy az emberi méltóságunkat az Isten adja, azáltal, hogy az ő képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. De egy krízis, egy szegénység, egy megalázott állapot, egy kiszolgáltatottság elhalványíthatja bennünk ezt az emberi méltóságot. És ez egy nagyon-nagyon szép hivatás segíteni a másikat, hogy újra fel tudjon ragyogni benne Krisztus képmása, és hogy újra lássa, hogy de jó, hogy élek, hogy én értékes vagyok, és hogy valaki engem szeret. Mert ma nagyon sok ember azért hal meg, mert nincs, aki szeresse. És nincs, aki azt mondja, hogy de jó, hogy vagy, fontos vagy nekem. Azt gondolom, hogy a ferences szegénygondozó nővérek közösségére mindig szükség lesz, és egyre nagyobb szükség lesz. Mert nem csak az anyagi szegénység, az mindig volt, van és lesz, ugye, hogy Jézus mondta, hogy szegények mindig lesznek köztetek. Ez az egyik, de amit látunk a mai társadalmunkban, hogy a lelki inség, a kiszolgáltatottság, a magány, nagyon sok a veszteségek, nagyon sok embernek nagyon nagy szüksége van a másik emberre, hogy ott lenni mellette. És a mi hivatásunk, hogy az emberek mellé szegődjünk,
és elkísérjük őket életük útján, mellettük legyünk a betegségükben, a szenvedésükben, a krízisükben, az időskori vagy Alzheimer-es leépülésükben, tehát ahol ő éppen tart az élete útján, a családi krízisében. Szóval, hogy ott lenni mellette testvérként, fogni a kezét, és van, amikor csak ennyit tudunk tenni, hogy ott vagyunk mellette, és fogjuk a kezét, de mellette vagyunk. Hogy segítsünk neki, hogy meglássa az életében Krisztust, vagy egyáltalán csak a szeretetünk által ebből valamit megtapasztaljon.
Itt Magyarországon hány háza van ennek a rendnek?
1990-ben léptem be a rendbe, és akkor még 80 szegény gondozó nővér volt. Most jelenleg Esztergomban, Siófokon és Széchenyben szolgálunk, és Nagyvenyimben, Dunaújváros mellett van még a rendünk fenntartásában egy idősek otthona, ahol sok idős nővérünk élt, és az ott szolgáló civil munkatársaink gondozták őket. Ők most már hazatértek mind a Jóistenhez, de az otthon az a rendünk lelkiségében működik civil munkatársakkal és vezetéssel, de hogy ők is a mi családunkhoz tartoznak. Esztergomban van az anyaházunk. 89-ben indulhatott újra a rendünk. Egy jótevő, Kis Istvánné özvegyasszony jóvoltából, és Varsi Balázs atya jóvoltából, mert ez a Kis Istvánné felajánlotta a házát, mivel a férje elhunyt és gyermeke nem született. Felajánlotta a házát Balázs atyának, hogy itt van egy szép ingatlana, de hogy ő már özvegy, nincs gyermeke, nincs utód. És akkor Balázs atya volt az, aki mondta, hogy szegény gondozó nővérek most készülnek újraindulni, de hát 1990 elején meg 89 végén még sehol nem volt a szerzetesi ingatlanok visszaadásának az ügy. A sok-sok évre rá kezdődött, amíg feltérképezték, bejegyezték, visszaadták, hát ez egy sok éves procedúra volt, és így ez a Kis Istvánné Margit néni meghallotta ezt a szavát, ezt a mondatát Balázs atyának, és befogadta a házába a nővéreinket, az idős nővéreket, akik ilyen 85 évesen, 75 évesen újra meghallották Isten hívó szavát, és ott hagyták már a nyugdíjas életüket, hogy újraindulhasson a rendünk. És hajnali 5-kor keltek, szigorú napi rendet tartottak, mentek ki a szegényekhez, építkeztek, neveltek bennünket, tehát egy nagyon, nagyon nagy hivatást, küldetést kaptak így idős korukra, és mégis volt bennük tűz, élet, lendület, hogy a rendünk újrainduljon.
Ja, amikor valaki ide be jön hozzátok azzal a szándékkal, hogy megismerje a rendet egyáltalán, vagy érez valamiféle hívást, hogy megismerkedjen ezzel a szerzetes élettel, különösen esetleg nálatok, akkor az úgy szokott kinézni, hogy ugye először eljön novíciának, vannak ugye először fogadalmak, és aztán van egy örök fogadalom. Nálatok hogy néz ki ez a úgymond rendszer?
Igen, hát lépcsőzetes. Amikor én beléptem a rendbe 1990-ben, akkor ez még úgy nézett ki, hogy becsöngettem, és egy ismerősöm volt a rendbe, és úgy jöttem, minthogy jöttem őt meglátogatni, aki még jelölt volt. De igazából azzal a szándékkal jöttem, hogy belépjek a rendbe. És akkor az ebédnél bejelentettem a nővéreknek, hogy hát én szeretnék ide belépni. Életükbe akkor láttak először, és mondták az ebédnél, jól van, Isten hozott, akkor közénk tartozol, és onnantól kezdve én már nem is mentem haza. És hogy így emlékszem, hogy ebéd után, mint hogyha 1000 éve ott lennék, elkezdtünk takarítani. Ez ma így elképzelhetetlen, hogy ma valaki így lépjen be a rendbe, hogy becsönget, hanem hát ma azért van egy hosszabb, és régen is így volt amúgy, tehát hogy a nővérek ezt azért tették 90-ben, mert ők is így voltak szokva. Mert simán volt, hogy valaki otthonról elszökött, nem engedték, kiskorú volt még, hiszen már régebben, 50-es években nem egy nővér volt, aki
14 évesen lépett be, és 16 évesen már fogadalmas nővér volt, önálló munkakörrel dolgozott és szolgált. Tehát, hogy csak az emberi érettség, hogy hol vagyunk most. Mert már úgy jöttek be a rendbe, hogy kenyeret tudtak sütni, főzni, tehát, hogy így hihetetlen, de ez így volt. De nem mindenki, de aki már 29 évesen lépett 30-as, 40-es években, az volt a késői hivatás régen. Tehát, hogy így mennyit változott a világ, ezt csak így azért mondom el, hogy ma hogy néz ez ki. Épp most szombaton fog érkezni hozzánk, vagy 7-8 fiatal, akik egy ilyen hivatástisztázó kurzuson vannak, amelyet a Kinga nővér fog össze, Alvernának hívjuk, Alverna kurzusnak. Ez ilyen havonta, 6 hetente van ez a kurzus, olyan fiatal lányok számára, akik keresik a hivatásukat, bármilyen irányban. És akkor különböző témák vannak, amelyeket átgondolnak, átimádkoznak, és egy kis közösség alakul belőle. Most sok ilyen érdeklődő fiatalunk van. Az Isten tudja, hogy mi lesz belőlük. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy abban segíteni őket, amire ők vágynak, hogy ők megtalálják, hogy nekik mi a hivatásuk. Tehát nem egy lasszozás, hanem egy közös keresése. Abban mellettük állni, hogy megsegíteni őket, hogy igazán megtalálják azt, hogy Isten mire hívja őket, és ők is mire vágynak. Ez egy ilyen beugró, mondjam úgy, vagy egy ilyen előszoba, előszoba, és akkor ezeken a napokon velünk is találkoznak, együtt étkezünk, együtt zsolozsmázunk, lehet minket kérdezni, találkoznak velünk. Tehát ez egy ilyen lehetőség, hogy egyáltalán minket megismerjenek, ember, közelbe kerüljünk egymással. Aztán mindig lehet eljönni hozzánk, bekapcsolódni az életünkbe. Az őszi szünetben is volt két fiatal, tüneményes, fantasztikus kereső lány. Az egyik most fog érettségizni, a másik már egyetemista, akik itt voltak és bekapcsolódtak, részt vettek az imán, közös életünkben, a szolgálatunkban, a temetőbe mentünk ki, alakokat tolták az imaórára, etettek, tehát hogy így teljesen amit mi teszünk, abba így részt vesznek. Ez egy nagyon jó élmény nekik is, nekünk is, meg hát azoknak is, akiket szolgálunk. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy így először így ismerkedni, és akkor látja, hogy érzi magát, szívesen jön vissza. Tehát van egy ilyen előképzés, vagy keresés, egy közös keresés. És hogyha úgy megérik benne egy döntés, hogy ő szeretne így, szoktuk javasolni, hogy keressen lelki vezetőt magának. Minden évben tartunk egy csendes, személyesen kísért lelki gyakorlatot, hivatástisztázó lelki gyakorlatot Szentkutón. Tehát, hogy sok ilyen programunk van, amiben segítjük a fiatalokat megtalálni a hivatásukat. Amikor úgy érzi, hogy igen, ez most már úgy komolyabb, meg úgy, tehát, hogy érzi az Isten hívását, és hoz egy döntést is, és mi is úgy látjuk, akkor megkeresi az általános főnöknőnket, aki most Veronika nővér, elbeszélget vele is, és akkor megbeszélik azt, hogy mikor lépne be, eljött-e ez az idő, illetve hogy mik szükségesek, például egy pszichológiai vizsgálat, testi-lelki egészség, tehát hogy bizonyos kritériumai vannak annak. Max 35 éves korig teszünk kivitelt pár év még, de már 45 évesen nem is szoktak nagyon jelentkezni, nem is nagyon szoktunk felvenni. Előfordulhat kivétel természetesen, de hogy így vannak ilyen kritériumok a felvételhez. Például valamilyen szakképesség, vagy érettségét, vagy valamilyen szakma megléte. Tehát, hogy ugye annak az, hogy valaki életképes, hiszen a mi hivatásunk, ugye elsősorban a jó Istennek élünk, de nagyon sok embert hordozunk, szolgálunk, felelősséget vállalunk másokért, tehát egy egészséges, teherbíró embernek kell, hogy legyünk, mint egy édesanya is, aki ugye a családját hordozza, szolgálja, szereti, dolgozik érte, tehát, hogy ezektől mi nem mentesülünk, sőt, lehet, hogy egy nagyobb családot kapunk. Tehát, hogy nagyon fontos ez, hogy testi-lelki egészséggel jönni, ahhoz, hogy az életet bírjuk. Aztán akkor elkezdődik a jelölt idő, hogyha belépett a rendbe, ennek van egy nagyon szép ilyen liturgiája, befogadó szertartása, mindig egy öröm, mikor érkezik egy jelölt a közösségünkbe, és akkor ő megkezdi a jelölt időt, kap mellé egy jelölt mesternőt, aki bevezeti őt a szerzetesi életnek a rejtelmeibe, az alapjaiba. Például, hogy mit miért teszünk, hogy néz ki a napi rend, mi miért fontos, az imádság, ugye, mint az életünk alapja, hisz elsősorban az imádság emberei vagyunk, mi szerzetesek. Tehát, hogy egy képzés a jelölt idő, amelyben a fiatal már beköltözik a rendünkbe, ő még rendes civil ruhát hord, de rendesen éli a mi életünket. Ugyanakkor az első hónapokban még 3 hónap után hazamehet. Tehát, hogy van egy fokozatosság abban, hogy megszokja ezt az életet, hogy megismerje, tehát, hogy ennek van egy ilyen időt adunk. És a jelölt idő az lehet 1 év, de lehet 2 év, attól függően, hogy látjuk, hogy mennyi időre van szüksége az illető fiatalnak. Tehát ez egy nagyon személyre szabott időszak, és a képzés is nagyon személyre szabott. Hát nagyon különböző tud lenni, hogy ki milyen családból jön, az mennyire távoli attól, ahogy mi élünk, amennyire idegen, mennyi időre van szüksége, hogy megérkezzen a vérszerinti családjából a szerzetes családjához. Mert hogy lehet, hogy belép a rendbe, de azért ez belülről, ez egy folyamat. Ez nem egy nap alatt történik, hanem időt kell adni, hogy testileg, lelkileg megérkezzen a közösségbe. Akkor is, ha nagyon lelkes, akkor is, ha nagyon örömmel jön, azért van ennek egy folyamata. Mert hogy az nagyon fontos, hogy szerzetessé válunk. Tehát ez egy folyamat. És aztán a jelölt idő, ez egy nagyon izgalmas idő, amikor még úgy fogadalommal nem tartozom a közösséghez, még ismerkedek, tehát már nem vagyok a világban, de még a közösségben sem teljesen. Bent élek, persze, de még ismerkedek. Szóval azért ez egy nagyon izgalmas időszak, és egy nagyon fontos időszak, meg nagyon szép, ugye? Tehát az ismerkedés időszaka ugye egy párkapcsolatban is egy nagyon izgalmas időszak, tehát hogy így hasonlóan a szerzetesi életben is. Hogyha aztán valaki úgy látja, hogy hát ez neki nagyon oké, itthon érzem magam, vannak küzdelmek, de hogy ez így oké, tetszik, szeretem, és ha a rend is így látja, ugye ez nagyon fontos, hogy a közösség is úgy látja, hogy te itt oké vagy, akkor ír egy kérelmet, ugye a fiatal, és kéri a beöltözését. És a beöltözéssel kezdődik a noviciátus ideje, ami már egy zártabb idő, az a szigorú értelemben vett maga szerzetesi képzés, ami egy ilyen lelki gyakorlatos évnek szoktuk hívni, amelyben elsősorban sok imádság van, tanulás, elsősorban egy spirituális jellegű képzés, a fogadalmakra készülünk ebben a nálunk 1 év, aztán a ferences lelkiségben mélyülünk, szentírás, liturgika, szerzetesség történet, ferences lelkiség, aszketika, misztika. Szóval egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon szép év, ahol a szerzetes élet valóját, módját éljük, tanuljuk, készülünk magára a szerzetesi életre. Ez egy zártabb év, amikor nincsenek külső szolgálatok, csak nagyon minimális alkalmanként, hanem elsősorban a szerzetesi közösségben van, természetesen ott van szolgálat, de hogy inkább az imádság és a tanulás határozza meg, mint egy pusztai, így is hívjuk, hogy mint a lelki gyakorlatban, tehát sok csend van, a csendet is tanuljuk. Azért fontos, mert hogy ebben az évben azért feljön, ami a csendben, az Istennel való találkozásban. Szóval ez egy ilyen megtisztulós év is, és hát egy nagyon-nagyon fontos év. Szerzetes életünk alapjait tanuljuk, rakjuk le, és nincs internet, ebbe az egy évben nem megyünk haza, a szülők jöhetnek, a testvérek, de hogy úgy tényleg az Istenre fókuszálunk, és a hivatásunkat mélyítjük. Ezen, ha nem megyünk át, nem válunk szerzetessé. Szóval, hogy ez egy kihagyhatatlan
van egy próba jellege is ennek az évnek, hogy abban a csendben találkozok a Jóisten után önmagammal is, és pluszba és minuszba. És ezt a minuszt is ugye rá kell nézni, tanulom, elfogadni, hogy mit kezdek a minuszaimmal, a gyengeség hiányaimmal. A növekedésnek egy nagyon-nagyon jó útja. És akkor a noviciátusban van egy novicmesternő, akit Jóisten meg a közösségem mellém ad, aki kísér ebben az évben. Tehát ez egy intenzív, egy nagyon intenzív év. Hetente van beszélgetés, tanulna. Tehát, hogy ez egy nagyon szép, intenzív év. És akkor, amikor ezt úgy gondolja, hogy ez így oké, és a rend is úgy gondolja, hogy ez így oké, akkor van az első fogadalom, amelyet egy évre tesz le a novícia. És akkor megkezdődik a junioriátus, a növendékév, amikor kap egy junior felelőst, egy növendékfelelőst a fiatal fogadalmas, aki segíti őt abban, hogy mint fiatal fogadalmas, akkor már kikerülünk az életbe, a szolgálatba, segít abban, hogy tanulni ezt az arányt, az imádság és a szolgálat arányát, segít abban, hogy mindazt, amit a noviciátusban megtanultunk, apró pénzre váltva növekedhessen a szerzetesi életben, a szolgálatban. Hát úgy tudom mondani, hogy az első fogadalom olyan, mint a házasság, mennyegzőre készülünk, és akkor, mint a házasságnak az első évei, ilyenek a juniorátus évei, mikor úgy ismerkedik a különböző szolgálatokkal, és ez egy nagyon szép év. Úgyhogy nagyon izgalmas időszak a szerzetesi képzés, mivel az egyház nagyon bölcs, mivel ez egy nagyon komoly döntés. Ezért van ez a fokozatosság. És az örök fogadalom az belépéstől hát olyan, mit mondjak, 6-9 év. Tehát, hogy az egyház időt ad, hogy valaki felkészüljön, rákészüljön, átgondolja, meggondolja. Tehát, hogy igazából, hogy jelölt időben, noviciátusban valaki úgy látja, hogy ez neki mégsem oké. Hát ez itt teljesen normális. Tehát azért van ez az időszak. Ez nem föltétlenül kudarc. Akkor kudarc, ha volt hivatása, de nem tartott ki, vagy elmenekült. De hogy ennek az időszaknak az a lényege, hogy mélyítse az, hogy akkor ez, én meg vagyok hívva erre, hogy mélyítse a motivációit, hogy mi van, tényleg Istenért jöttem? Tényleg vágyom, hogy Istennek éljek?
Kedves hallgatóink! Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, mely beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Szabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja, megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Alleluja, megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret bort adtál, tested is vére táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád
hozzád megyek, áldozat.